Medve kézirata. Nem az én véleményemre volt kíváncsi Szeredi, ahogy mentünk lefelé a Lukács fürdő jobbik lépcsőjén, hanem a saját véleményére. Azt remélte tőlem, hogy én messzebbről tudom nézni élete összegubancolódott zűrzavarát, és az én közbeiktatásom segítségével talán majd ráeszmél, hogyan is fest a helyzet annak az Istennek a szemszögéből, aki nézi mindezt. Szeredi kövér, kopaszodó, kékszemű, jámbor mackóképű fiú volt. Hiányzott belőle a torreádor, a jóképű huszártiszt vagy a szerelmes költő minden tulajdonsága. A zene érdekelte és a képzőművészet, néhány sportág és a jó ételek, finom italok. Lerít róla, hogy ez a néhány szenvedély teljesen kielégíti, és lelki egyensúlyát nem nagyon zavarják a nők. Holott nagyon zavarták. Szórakozásait és mániáit elég komolyan vette, mármint főképp a muzsikát és a képzőművészetet, mégis igazában mindig mással volt elfoglalva. Örökké a nőkkel bajoskodott. Nem lettek volna soha sikerei a nőknél, ha nem dobja be a játékba, szerintem szabálytalanul az ő külön szexepilliét, a fair play elvét megsértő csalétket. Az ügyesen, sőt mesterien mindenen átmentett egyenes lelkűségét. Pár heti ismerettség után kétségbe vonhatatlanná vált róla. Egyszerűen ott volt, jelen volt, mint az órakegyegés, vagy a tücsök szó, vagy mint a bodza illat, vagy mint a csillagok az égen. Az a tény, hogy jó szívű és becsületes ember. Erre érdekes módon buktak a nők. Érdekes módon, mert nem csak a szintén jó szívű és becsületes, jámbor feleségnek való csúnyuska vidéki kislányok, hanem a romlott és gyönyörű fővárosi démonok is, vagyis azok, akikkel Szeredi annyit bajoskodott. Ez a kissé szabálysértő módszer persze nagy időpazarlással járt, úgyhogy végül mégiscsak azt kell mondanom, Szeredinek nem voltak sikerei. 45 éves korára azonban annyira vitte, hogy volt egy felesége, akivel 6 éve boldog házasságban élt, kölcsönösen szerették egymást, volt egy szeretője, akivel 9 éve szerették egymást, és most itt volt még Magda, akivel 13 éve reménytelenül szerelmesek voltak egymásba, és akivel most összeköltözött. Töprengve lépegettem barátom nyomában lefelé a lépcsőn, hogy mit szólhatnék én ehhez. Valaha, amikor valami baj, rossz ízű kitolás, megaláztatás ért bennünket, éppen Szeredi találta ki a megoldást rá. Elmesélte. Délután a tanteremben, ha 10 percre kiment a felügyelő altiszt, vagy este az árnyékszéken, ahol mindig összegyűltünk, Dani elmondta újra, eljátszotta egy kicsit, hogy hogyan is volt a dolog. És mint egy keleti sámán, afrikai varázsló, ezzel a ráolvasással, vajákolással, egyszerű elmeséléssel elvarázsolta, ártalmatlanná tette, átformálta az egész rosszat, szinte a szemünk láttára semmisült meg a mérge, szinte érzékelhetően szakadt le lelkünkről gonosz nyomása. Pedig Szeredi sosem humorizált, sosem parodizált, sőt, a lehető legszabatosabban, a valósághoz teljesen hűen foglalta szavakba a történteket. Talán éppen az volt a titka, hogy a teljes és hű valóságot mondta el. Látszólag mi sem volt ennél könnyebb. Szeredi Dani elmesélte, hogyan is történt, és a zűrzavarból egyszerre rend támadt. A dolgok formát kaptak, és az élet érthetetlensége érthetővé vált. Ha most el tudnám mondani Magdával való szerelme történetét, talán abból is kiderülne valami értelem és valami megoldás. Csak hogy nem tudom elmondani. Ha a közfelfogás szerint fontos tényeket sorolom fel, akkor például teljesen hamis képet festek arról a 13 évvel ezelőtti váradi estéről is, amelyen Magdát megismertem. Az igaz, hogy csodálatos kis székelycseléd volt. Fekete haja benőtt a homlokába, elég hosszú, puha orra volt, seprős pillái szinte összeértek, vékony, finom meccésű szeme kék volt, és mégis ősszerű, és Szeredi már hetek óta rejtegette cselédjeként, mert egy brassai zsidó fényképésznek volt a lánya, minél fogva elhurcolták volna. De az a kémtörténet vagy detektívregény hangulat, amit a tények puszta közlése kelthet, tökéletesen hamis és félrevezető. Továbbá az sem igaz, hogy a Lukács-fürdő lépcsején töprengve lépegettem lefelé. Ez nem a teljes valóság, sőt, nem is a hű valóság. Jóformán minden szavam hamis és pontatlan lesz, alig, hogy kimondom. Megengedem, csak ugyan töprengtem, de ez egyáltalán nem jellemzi a pillanatot. Nagyon nehéz civileknek megmagyarázni. Ők esetleg le tudnak menni egy lépcsőn, töprengkedve. Mi Szeredivel nem. Mert akármennyire is töprengünk, belül a lelkünk telve van könnyűséggel, finom részegséggel, a szabadság enyhe mámorával. De nem tántorgunk, nem inog a térdünk ettől, mert a sok nehéz tudás olma már régen jól megülepedett a szívünk, vagy inkább valahol a gyomrunk alján, miként az erős, tengerre épült hajók tőke súlya, s a világnak ez a keserű ismerete, ha le is lassítja nagyon a vitorlánkat, de szilárdságot ad. Ám bár ezt sem jól mondom. Akármilyen tetszetős hasonlat ez az ólom a hajófenékben, nem jó hasonlat. Abban sem vagyok biztos, hogy olyan nehéz és olyan keserű-e csak ugyan, ami lefelé húz bennünket. Csak azt tudom, hogy van egy nagyon mély lerakódás a létezésünk alján. A második, vagy legfeljebb harmadik réteg lehet alulról számítva, ami már végleges és változhatatlan, ahol már nem mozdul az életünk. Tehát rossz szó rá, hogy lelassít, hiszen egyáltalán mozdíthatatlan és befejezett. Erős és szilárd tartalom ez az emberben, és nem valamilyen szomorú vagy halott dolog, sőt, bizonyos tekintetben éppen ez él igazán. Ez az, amit létezésünk folyamán létrehoztunk, amit életre hívtunk életünk anyagából. A többi és a további, a fedélzet rengése, ingása, a külsőbb rétegek, mint ez a mai civil életünk, már könnyű, és csak játék, maradék nyári nagy vakáció. Egy szóval, jól lehet töprengve, de a szabadságtól enyhén mámorosan mentem lefelé a lépcsőn Szeredi nyomában. Például attól a szabadságtól voltam mélységesen, szinte ittasan elégedett, hogy a két lépcső közül azt választhattuk, amelyik jól esett. Én ezen a nyáron már éppen 27 éve, hogy szabadságon voltam, vagyis elég régóta, de nem untam meg, és nem fásultam bele. És az utcán járva kelve még mindig a boldogság finom, titkos kis láza bújtogatott, hogy nézhetem a kirakatokat, felülhetek a villamosra, ha tetszik, cigarettára gyújthatok, száz meg száz lehetőség közt szabadon választhatok, esetleg órákon át, míg lassan alkonyodik a város fölött, és kezdenek kigyulladni a lámpák. Talán a szabadság sem helyén való kifejezés itt, mert többről van szó. Kötetlenségről, tehermentességről, az érzékelés szabadságáról, hogy birtokba vehesse a világot. Ehhez nem elég annyi, hogy ne tartsanak számon, és ne tartsanak semmilyen módon rabságban, hanem még a lelkünk legtitkosabb szerkezetét is meg kell őrizni hozzá sértetlenül. No, de hát éppen ezen tépelődött most Szeredi barátom. Váradon annak idején, 13 évvel ezelőtt jól csinálta. Ezt mondtam is neki. Akkor jól csináltad. Igen, de ez más, felelte. Most csak alig nevettünk. A sör meleg volt, ezt én nem bántam. Szeredi bánta, mégis én tettem szóvá. Meleg ez a sör. He? Nézett rám Szeredi. Mondom, tudom is én. Vállat fontam. Hát, így van. Ilyenek vagyunk. Egy kis idő múlva azt mondja Szeredi, legalábbis úgy értettem, Gábort kellene megkérdezni. Gábort? Medvét. Most is alig nevettünk, de most másképp. Medve Gábort mi mindig vezeték nevén, Medvének hívtuk. Csak az utóbbi években kezdtük néha kissé félszegül Gábornak szólítani, a civil barátaihoz alkalmazkodva. Ilyenek vagyunk. Nézett rám megint Szeredi. Miért lennénk ilyenek? Erre nem feleltem, hanem hirtelen eszembe jutott valami. Küldött nekem egy paksamételt, mondtam. He? Vagyis, hogy kicsoda? Medve. He? Ez a he most azt jelentette, hogy mi a szösz? Hát onnét is jár a posta? Mármint a túlvilágról? Mert medve már nem élt. Bólintottam. Az jutott ugyanis eszembe, hogy ebben a csomagban lehet talán felelet Dani kérdésére. Néhány hete kaptam meg. Cukorspárgával összekötött kéziratköteg volt, a külsejére ceruzával ráírva. BB-nek halálom esetén átadandó, saját kezébe. Ha már ő sem él, kérem olvasatlanul elégetni. Az első oldal tetejére, a cím fölé ez volt írva ceruzával. Arra kérlek, olvasd el, és ha jónak látod, esetleg kijavítva, ezt a másfél sort kihúzta. És ugyancsak kihúzta, amit alája írt. Kedves BB, azokat a részeket, amelyeket igaznak, külön kihúzva, jónak találsz, amit végül nem húzott ki, az már csak a lap szélére fért el, oldalvást írva. Csinálj vele, amit akarsz, édes öregem. Isten veled. Mit mondhatnék én Szeredinek? Voltaképpen, hogy a fenébe jutott ideáig? Már előbb, fent a teraszon végig szaladt a fejemben néhány évtized filmszalagja, visszafelé pörgetve. Magdával ez az egész dolga úgy kezdődött, hogy Brassóban a fényképész házában vett ki szobát. De nem is. Úgy kezdődött, hogy 34-ben vidékre helyezték. Illetve azt is tudni kell hozzá, hogy Szeredi a látszat ellenére világ életében mindig rettentő magányos fiú volt, kivéve persze. Egy szóval úgy kezdődött, ahogy medve kézirata. 1923 őszén. Igen. Mindenfélét tudni kell hozzá. Mondtam Szeredinek. Majd. Vagyis, hogy majd meglátod. Majd megnézem, hogy mit írt medve. Majd odaadom. Majd lesz valahogy.